Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén a 19. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 19. Zsoltár első versével dicsőítsük Istent, így kezdődik a 19. Zsoltár, az egek beszélik és nyilván hirdetik. Elfoglalva dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket énekszóval. A 252. dicséretünket énekeljük. A 252-es számú dicséretnek mind az 5 rövidke versét. A 252. dicséretnek az első verse így kezdődik: Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek. Helyünkön maradva, gyönyörű szép régi magyar ének után, régi hitvallásunkból, Heidelbergi KT-ból hallgassuk meg a hozzánk szóló úrnapjára eső kérdés feleletet, csak míg elindul a KT, addig mondom, hogy újabb hitvallásunk nincs, azóta is ezt tartjuk.
Mi a kulcsok hatalma? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztény egyház fegyelem. Ezekkel nyitja meg Isten a hívőknek a mennyországot, illetve zárja be azt a hitetlenek előtt. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a Szent Evangélium hirdetésével? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint a hívőknek együtt is, személyesen is tudtul adja Isten, Krisztus érdeméért minden bűnüket valóságosan megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak tudtára adja, hogy mindaddig rajtuk van Isten haragja és az örök kárhozat, amíg meg nem térnek. Ez az evangéliumi tanúság, amely szerint Isten mind most, mind a jövő életben ítél. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a keresztény egyház fegyelemmel? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint azokat, akik névleg keresztjének ugyan, ám a keresztény tanítástól és életfolytatástól elszakadtak, testvérileg többször meg kell inteni. Ha téveigésükkel és bűnükkel fel nem hagynak, le kell leplezni őket a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet megbízottai előtt. Ha ezek intésére sem térnek meg, akkor a gyülekezet zárja ki őket a maga sákramentumi közösségéből, és Isten is kizárja őket Krisztus országából. De miha itt igazi javulást ígérnek, s arról tanúbizonyságot is tesznek, akkor Krisztus és az egyház tagjaiként vissza kell őket fogadni.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéit, amint azokat megírva találjuk a Márk szerinti evangélium 6. részében, a 7. verssel kezdődően a 13. versig. Ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettessével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra, egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Sarú viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát. Azt is mondta nekik, ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verjétek le a lábatokról, bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólító, hívó szavára imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy az angyali seregekkel együtt dicsőíthetünk ma téged. Köszönjük, hogy a mi esetlen szavainkkal és énekünkkel bekapcsolódhatunk abba a mennyei Isten tiszteletbe, ahol nyilvánvalóan tiéd a dicsőség, a tisztelet és a hálaadás. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket, hogy mindennek itt a földön, itt a templomban, Csillaghegyen is részeseivé váljunk. Hiszen kiválasztottál bennünket, hogy a te néped tagjai legyünk, hozzád tartozzunk. Kiválasztottál, hogy megbocsássad a bűneinket, megigazítsál bennünket, és a te követésedre elhívjál. Köszönjük neked, hogy így jöhettünk most is hozzád, ezzel a bizalommal és ezzel a reménységgel. Urunk, te ismersz bennünket, tudod életünknek a történetét, nem csak azt, amit mi leírni tudnánk, amit mások elmesélni tudnának, hanem ahogyan átéltük, átéreztük bukásainkat, magasságainkat és mélységeinket, reménységeinket és reménytelenségeinket. Ismered lelkünk minden rezdülését, tudod, hogy jöttünk most hozzád, vigasztalást kerestve, bátorítást, útmutatást, reménységet találni, kérünk, hogy szólj hozzánk úgy, ahogyan szükségünk van, ahogyan várjuk is. De kérünk, hogy áldj meg bennünket a Te igédnek az üzenetével, Szent Lelked által, építs minket a hitben, erősíts meg a hozzád való ragaszkodásban, és erősíts meg az odaszánásban, hogy egymást még jobban szeressük. Áld meg Isten tiszteletünket, Urunk, Atyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére a készülve a 231. számú dicséretünknek az első versét énekeljük. A 231-es számú dicséret, ez a 30. Zsoltárnak a dallamára éneklődik. A 231. számú dicséret így kezdődik: Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, Szent Lelkének segítségül hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most Márk evangéliuma 6. részének 12. versét olvasom újra. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban vasárnapot ünneplő keresztjén gyülekezet. Nyáron bizonyára sokan indultak el, hogy tanulmányaikhoz kapcsolódva, vagy talán nem csak nyáron, máskor is valamilyen gyakorlatot végezzenek. Sok területen van úgy, hogy az elméleti tudás mellé gyakorlatot is kell szerezni. Nem tudom, hogy most hogy van. Emlékszem, hogy amikor én voltam középiskolás, azok, akik szakmát tanultak, azok egy hétig elméletet tanultak, egy hétig meg elvileg a gyakorlatot végezték. Onnan jutott az eszembe, hogy kicsit olyan ez a történet is, Jézus és a tanítványainak a története, mint egy gyakorlat. A katonák 6 gyakorlatot végeznek, begyakorolják, hogy mit kell tenni az éles helyzetbe. Emlékszem, én is voltam ilyen, hát nem olyan nagy hadgyakorlatom, mert akkor arra már nem volt pénz, amikor engem elhívtak katonának, hanem egy olyan kisebben, de azért, amikor ott rohamoztunk, azért a géppuskával lőttek, a puffancsok robbantak, szimulálták a harci helyzetet. Most ehhez képest ez a történet egy éles bevetés. Szóval itt nem arról van szó, hogy van egy szimulált helyzet, és ott ebben a szimulált helyzetben lehet próbálgatni magukat a tanítványoknak, ez egy éles bevetés. Itt a gyakorlat arról szól, hogy menjetek el, és mondjátok azt, amit rátok bíztam, és ebben aztán ott van az a feladat, amit el kell végezni, és itt nem babra megy a játék, itt ez egy komoly történet, tehát komolyan végzik a feladatukat, nem valaki mellett állva, hanem önállóan, és hát ugye másút van arról szó, hogy nem is mindig sikerül minden, de utána leülnek és megbeszélik a dolgokat. Ez a kiküldés nem ugyanaz a kiküldés, mint ami mondjuk akár a Máté evangéliuma végén hangzik el, Jézus mennybe menetelekkor, amikor azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, és így tovább ismerjük a keresztség szereztetési igéjét. Tehát nem teljesen ugyanaz ugyanaz a helyzet, de mégis éles helyzet, tehát nem egy szimulált helyzet, nem egy olyan, amiben burokban vannak, hanem egy valóságos helyzet. Az üzenet is egy icipicit különbözik, itt a megtérést hirdetik, erről még részletesebben is lesz szó, hiszen később pedig arról beszélnek majd, hogy eljött a Mesiás, hogy Jézus a Krisztus, ugye ez a dolog még az ő számukra is éppen felismerés alatt van, éppen megismerés alatt van, majd ki fog alakulni ez a véleményük, és meg fogják érteni, el fogják fogadni. Jézus azokat küldi el, akiket elhívott. 12-ről van szó, de az apostolokról van szó, őket küldi el. Magához hívta a 12-t, és kiküldte őket. Hívás és küldés egybe tartozik Jézusnál. Ő az, aki kiválasztotta őket, de akiket kiválasztott, nem csak arra választott ki, hogy vele legyenek, hanem arra is, hogy aztán utána elmenjenek és feladatot kapjanak. Sokszor megakadunk az első résznél. Megakadunk az első résznél, mert úgy gondoljuk, hogy mi ki vagyunk választva, megörülünk annak, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket, és hát igazából tényleg jó dolog az, és jó részesedni abból, aki tudja, az átélte, az ismeri, hogy Istennek a kegyelmében vagyunk, hogy meg lehet őt szólítani, hogy tudunk imádkozni hozzá, hogy vele kapcsolatunk van, ez egy jó dolog. Ez egy olyan dolog, aminek áldásai vannak az életünkben. És hát sokan itt, vagy talán bizonyos életszakaszainkban, vagy megrekedünk, és akkor nem megyünk tovább. Itt megállunk. De jó, hogy Jézusnál vagyunk, mi itt vagyunk, aztán vannak a többiek. Hadd mondjak erre egy ilyen példát. Átéltem, de biztos sok helyen megtörtént, egy falusi gyülekezet, mindenki ismer mindenkit, ha bejön egy idegen, akkor az rögtön feltűnik. Egyszer volt egy ilyen, hogy istentisztelet előtt, hát valaki bejött, őt nem ismertem, és valaki kérdezte, mit keres ez itt? Ők nem tartozik ide. Hogy mer ide jönni? Mit keres ez itt? Egy kicsit néha hajlamosak vagyunk erre, mi jól el vagyunk itt az Úrral, az ő igéjével, gyönyörűek az énekeink, lehet őt dicsőíteni, együtt vagyunk, imádkozunk, micsoda élmény ez egy hívő embernek, és aztán utána a többiek meg menjenek, ahova akarnak, ne zavarják a mi köreinket. Mit keres ez itt? És ez nem egy jó hozzáállás, itt ugye látjuk az igéből, hogy nem erről szólna a dolog, hanem arról, hogy akit Isten megszólított, akit Jézus Krisztus elhívott, annak van valami küldetése is. Persze itt rögtön bizonyára mondhatnánk a dolgokat, és talán még én is mentegetőzhetnék ebben a kérdésben, bár én hivatásos vagy hivatalos vagyok ezen a területen, én is mentegetőzhetnék, hogy de hát azért apostol mégse vagyok. Tehát, hogy vannak az apostolok, az ő dolguk, mi meg itt el vagyunk, és nekünk nem feladatunk a küldetés. Részben igazunk van, el kell ismerni, hogyha így mondjuk, mert én se vagyok apostol, és talán a testvérek sem azok, legalábbis ahogy sejtem. Nem vagyunk azok a 12-nek a részei, akik, vagy annak a csoportnak a tagjai, akiket Jézus akkor úgy választott ki. Azonban ez mégsem egészen igaz így, hiszen Jézus mindenkire rábízza az evangéliumot, lehet, hogy nem mindenkinek ugyanaz a helye, nem mindenkinek ugyanaz a feladata, ugyanaz a szerepe, de mindenkinek feladata az, hogy ez, hogy bizonyságtételként éljen ebben a világban, és hogy továbbadja azoknak, akiknek szükséges. Nem biztos, hogy mindenkinek az a feladata, hogy Pál apostol legyen. Messze nem. Nem az a feladat, hogy elinduljon, elmenjen, világgá menjen. Van, akiket Isten erre szólított meg. Látható, hogy őt erre készítette fel, Pál apostolnak még családja se volt, nem volt ilyen kötelezettsége erre nézve, és ezért ezt így ezzel a megbízatással tudta végezni. Mások azonban, ma is vannak misszionáriusok, akiket Isten megszólít ebben a feladatban, és elküld, lehet, hogy közel, lehet, hogy távol, és ők pedig, hát sokszor egyébként ma nem egyedül, hanem a családdal együtt vesznek részt ebben a programban, missziói szervezeteknek a programjában. Szóval az elküldés valamilyen formában mindenkinek az életében hozzátartozik. Hát talán egy-két kivételt tudnék mondani, de még ennek is volt eredménye. Mondjuk a Jézus mellett levő, jobb keze felől levő lator vagy gonosztevő, akit ott feszítettek meg, kétségkívül, hogy neki már sok perspektívája nem volt, azon túl, hogy a legnagyobb perspektívát kapta, hogy Jézus azt mondta neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Hogy Lehet, hogy ő már neki nem várt rá ilyen nagy szolgálat, ugyanakkor nekünk meg tanulságul szolgált, szóval mégiscsak volt valami áldás a mi számunkra is ebben a történetben. Igazából mindig hozzá tartozik az, hogy képviselői vagyunk Istennek. Maga az elnevezés is, ami itt még nem ismert, de később majd Antiókiában, az apostolok cselekedeteiben olvastunk erről, hogy Antiókiában, szíriai Antiókiában nevezik a tanítványokat keresztjéneknek, krisztiánusoknak, Krisztushoz tartozóknak. Szóval majd a nevünk is üzenet, mégpedig az, hogy mi Krisztushoz tartozunk, hogy mi Krisztuséi vagyunk, Krisztusnak a tulajdonai vagyunk, és nyilván ennek a megélése, ehhez való ragaszkodás, ennek a megvallása, ez mindenkinek a feladata, és mindenkinek az életének a küldetése is egyszerre, még akkor is, hogyha ezt nem hivatalosan, nem misszionáriusként, vagy egy egyházi tisztségviselőként, vagy lelkészként, igehirdetőként teszi, hanem az életének ezen a területén. Jézus elküldte őket. Hívás és küldés egybe tartozik. Nem kell magunknak megtartani azt, amit kaptunk, ezt nem eldugni kell. Jézus maga mondja néhány oldallal előbb, hogy nem azért gyújtják a mécsest, hogy a véka alá rejtsék, hanem azért, hogy világítson. Tehát a mi dolgunk az, hogy világítsunk ott, ahol vagyunk, és oda menjünk, ahová küldött bennünket Isten ebben a tekintetben, álljunk helyt. Kettessével küldte el őket, és ez a későbbiekben is sokszor jellemző lesz, Pálra is, hogy nem egyedül megy, hanem a munkatársa. Egyedül nehéz lenni, hogy azt mondja az Úr, bár nem pont erre mondja, én tudom, nem jó az embernek egyedül lenni. Nehéz dolog az egyedüllét, megpróbálja az ember, társakra van szüksége, a hitben is társakra van szükségünk. 12-en vannak, Jézussal vannak, de amikor elküldi őket, akkor is kettessével küldi el, hogy legyen kihez szólni, legyen kit erősíteni. Hogyha az egyik elesik, itt is így van, a másik segítségül legyen. Isten testvért ad nekünk, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy vannak lelki testvéreink. Vannak olyanok, akiket Isten rábíz, és akikre bennünket is rábízott. Hogy egymásra figyeljünk, és egymást erősítsük a hitben. Egyszer, egyébként itt a testvérnél akadtam el egy pillanatra most, elgondolkodtam azon, hogy ugye, aki fel van iratkozva az e-mailes címlistára, az látja, hogy mindig úgy szólítom meg, nem úgy, hogy tisztelt címzettek, hanem hogy kedves testvérek. És elgondolkodtam azon, hogy vannak olyanok, akik úgy kerültek fel, hogy beiratták hittanra a gyerekeiket, de még soha nem találkoztam velük a templomban, és a gyermekek elmondása alapján nem is jellemző, hogy ebben a közegben megfordultak volna másút is. Nagyon örülünk nekik, és nagyon szeretjük őket is, tehát nem erről van szó. Félreértés ne essék, csak az jutott eszembe, hogy mit gondolnak akkor rólam a kedves testvéreim, hogy értik egyáltalán, hogy miről van szó. És amikor ezt így végig gondoltam, akkor a következő levelet már úgy írtam, hogy kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, mondom, hát ha ez egy kicsit érthető, de igazából mi magunk, hát utána aztán leszoktam erről is persze, viszont mi magunk is tudni kell, hogy vannak testvérek. Vannak testvérek a hitben. És ez egy fontos dolog. És úgy, ahogy a testvérek egymásra is tartoznak, és milyen jó, hogyha van testvérem, milyen jó, hogy van testvérem, aki közel áll hozzám, bár tudjuk, hogy néha egy barát többet ér egy testvérnél, vagy többet számít, de maradjunk ennél a helyzetnél, egy jó testvérnél. Van testvér. Adott nekünk testvért az Úr. Adott egy másik testvért, egy másik hívőt. Hiszen egy atyánk van, akkor megfejtem, ha valaki még nem jött volna rá, azért vagyunk testvérek, mert egy atyánk van. Ugyanaz az atyánk, a mennyei atyánk, Jézus Krisztus által. Szóval közösségről van szó, oda tartozunk, és részesednünk kell a közösségnek az áldásaiból, de nem csak az áldásaiból kell részesednünk, abból, hogy van közösség, mert van, amikor úgy gondolkodunk, hogy de jó, hogy van ez a közösség, és akkor néha elmegyek, és akkor egy kicsit kiveszek belőle. Hát így is lehet, csak ugye a közösség attól ma fog megmaradni, hogyha lesznek olyanok, akik tudnak adni belőle. Ha mindenki csak kivenni akar, akkor abból nem lesz semmi. Hát ez olyan, mint a házasság is, hogyha az egyik csak el akar venni belőle, a másikból élősködni akar, ő maga meg semmit nem akar hozzátenni, ott előbb-utóbb nagy bajok lesznek. Szóval így vagyunk ezzel is, nem arra hívott el bennünket Isten, hogy a közösségből kivegyük, ami jó, és aztán majd a többiek megvalósítják. Ugye valaki azt mondta, hogy ma jellemző a keresztényekre a minőségi programok keresése. Vagyis, hogy valaki csináljon valami programot, én meg elmegyek, és akkor ott jól érzem magam azon a csendes napon, mert az a gyülekezet olyan jó csendes napot csinált, aztán meg menjenek, megkaptam, amit akartam, a többi az ő dolguk. Szóval ez egy ilyen jellemző állítólag a mai keresztényekre, az kevésbé mondják, én nem hiszem, remélem nem így van, a mi gyülekezetünk nem erre. Példa természetesen, hogy szolgálni akarnának és adni akarnának. Ketten mennek el, nincsenek egyedül. Egymásra is tudnak támaszkodni. Kedves testvérek, vannak testvéreink. Ha valaki egyedül lenne, annak is van testvére. Van testvére a Krisztusban, akiknek kell egymásért imádkozni, egymásra figyelni, és egymást a szolgálatban is kell segíteni, és egymásra támaszkodni. Vannak hiányosságaink ezen a téren, és amikor azt mondom, hogy vannak hiányosságaink, akkor elsősorban saját magamra gondolok, hogy nagyobb, jobban odafigyelve a gyülekezetre, ezt a testvéri szeretetet jobban, erőteljesebben kellene megélnünk, egymást szeretni, egymásról gondoskodni, nem csak diakóniai szempontból mondom, hanem hitbeli szempontból is. És egy egészen furcsa dolgot mond az ige, hogy a tisztátalan lelkek felett adott hatalmat. Most innentől kezdve elveszítettük a materialista gondolkodásunkat, mert most egész másról van szó. Kiderül, hogy itt nem testtel és vérrel van hadakozás, itt egy lelki hadakozás van, és az a lelki hadakozás azt jelenti, hogy olyan erők vannak jelen a világban, amelyek Isten ellenes erők. És mi ebből ezzel a magunk erejével nem tudunk mit kezdeni. Nem tudunk mit kezdeni, még akkor se tudnánk mit kezdeni, ha annyi pénzünk lenne, mint a multiknak, akkor se tudnánk mit kezdeni, hogyha le tudnánk szerződtetni az összes marketingest, pedig ők nagyon sikeresek tudnak lenni, akkor se tudnánk ezzel mit kezdeni, mert nem erről van szó. Azt mondja, hogy a tisztátalan lelkek felett adott hatalmat nekik. És kedves testvérek, bármilyen megdöbbentő, nem csak az akkoriaknak, nektek is adott hatalmat a tisztátalan lelkek felett, nekünk is adott hatalmat. Azok felett, a lelkek felett, most értsük ezt, akik nem ismerik az Urat, akik ellenállnak. Akkor, hogyha én bizonyságot teszek azok előtt, hogyha megvallom a hitemet, nem törődve azzal, ami történni fog, hála Istennek, ami történni fog, legrosszabb esetben kinevetnek, kigunyolnak, tehát felakasztani nem igen fognak manapság. Szóval, ha megvallom a hitemet, akkor nagy valószínűséggel ez azt jelentheti, vagy van esélye arra, hogy az Úristen lelke elvégzi abban az emberben előbb-utóbb, hogy megtérjen, hogy hatása legyen mindennek. Igen, van hatalmunk a tisztátalan lelkek felett, sőt, még a kulcsok felett is, ahogy hallottuk a Heidelbergi KT, valahogy ezek mennyország kulcsairól van szó, amit hogyha valaki szeretne az Isten gyermeke lenni, nincsen más út, csak a Bibliából tanult módon lehetséges üdvözülni, más lehetőség nincsen, és ezt határozottan tudnia kell a gyülekezetnek, erről hallottunk, és milyen jó, nekem legjobban azt tetszett ebben, biztos mindenki nagyon figyelt erre, azt tetszett legjobban, hogy ugyan nem szabad hagyni, hogy valaki, aki eltévejedik, az ugyanúgy maradjon tovább a gyülekezet tagja, részesedjen a sákramentumokból, de ha jobbulást mutat, akkor vissza kell fogadni. Ilyen atyánk van nekünk, kedves testvérek. Ha jobbulást mutatunk, ha megbánjuk, visszafogad bennünket. Nem hagy el bennünket, vissza tud fogadni bennünket. És talán ennek a visszafogadásnak az egyik része az, hogy vannak testvérek a hitben, ahová lehet menni, ahol van közösség, ahol számíthatunk az Úristennek a kegyelmére. Szóval a hatalom az nem az a hatalom, amit ez a világ lát, az a hatalom egy másik hatalom, az Isten országának a hatalma, amely eljött ebbe a világba, az Istennek a hatalma, az, hogy az emberi szóra, ami bizonyságtételünkre, megtörténhet az, hogy valaki a sötétségből a világosságra kerül, a halálból pedig az életre kerül, az örök életet elnyeri. Hát van ennél nagyobb hatalom, hogy az örök életet el lehet nyerni? Ezt a hatalmat adta Jézus a tanítványoknak, a tisztátalan lelkek felett, azok felett a lelkek felett, amik nem az istenéi, ahol más uralom alatt vannak. Így indulnak el, egy csomó praktikus útmutatás is van. Például azt, hogy mit vigyenek és mit ne vigyenek, azért egyrészt ott van bennem az a fajta helyzet, ami ma már talán nem annyira ismerős, nem tudom, hogy vándorprédikátorokkal kitalálkozott már. Tehát olyanokkal, akik jöttek, és megálltak valahol, kiálltak a főtérre, mondták az igét, aztán utána valaki befogadta őket, és aztán onnan tanítottak. Nem a mai világnak a jellemzője ez, de az akkorinak az volt. Voltak vándor tanítók, és hát ők is ilyen vándor tanítók voltak, azoknak úgy tekintettek rájuk az emberek, hogy jönnek ezek a küldöttek, ezek a tanítók, és hát mondanak valamit, és meghallgatjuk. És ők pedig így mentek, és ebben az időben szokás volt a vendéglátás, ezeknek a vendéglátása. Amikor ugye a későbbiekben a 12 apostol tanítása című iratot leírták, akkor ott leírják azt is, ez annyira közkedvelt volt, hogy majdnem a Bibliába is be akarták venni, de aztán ugye mégsem került bele, ott is leírják, hogy milyen fontos vendégül látni ezeket az embereket. Mennyire fontos a testvérnek a vendégül látása, akik jönnek, hozzák az igét, és hozzák az Istennek az üzenetét, hogy a vendégszeretetet hogyan kell gyakorolni ebben a tekintetben. Ezt egyébként látjuk akár Pál apostolnak az életében is, hogy voltak emberek, akik befogadták. Hát Európában is így érkezik az evangélium, ott van egy Lídia nevű biboráros asszony, a tengerparton imádkozik, szívébe fogadja első európai Krisztus hívőként az evangéliumot, és aztán befogadja őket a házába, Krisztust a szívébe, a prédikátorokat, meg az apostolokat, illetve hát a Pál apostolt a házába. És valahol ez ugye része volt ennek az elfogadás, volt egy ilyen rutin, volt egy ilyen tapasztalat, egy ilyen gyakorlat abban az időben. Bizonyos tekintetben van egyfajta ideiglenes jellege ennek a küldésnek. Ugye a másiknál, amikor Jézus a feltámadása után küldi ki a tanítványokat, ott már ilyen tanítás nem hangzik el. Tehát itt van egy ideiglenes jellege abból a szempontból, hogy lesz visszatérés, és ez egyfajta ilyen gyakorlat, bár mondom éles bevetés ebből a szempontból. Semmit ne vigyenek az útra, vándorboton kívül se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben, és ne öltsenek magukra két ruhát. Valahol ebben a Istennek való kiszolgáltatottság van benne, hogy nem abba bíznak, hogy hát biztos, ami biztos, itt van a erszényembe a pénz, akármi is lesz, majd egy fogadóba bemegyek, és akkor ott egy villás reggelit megeszek. Nem, erről nincsen szó. Bízd magad Istenre, azt mondja, bízzátok magatokat Istenre. Jézus így indítja el őket, semmi olyat nem visznek, ami hosszú távra biztonságot jelenthetne nekik. Az ő biztonságuk az kell, hogy legyen, hogy Jézus az Uruk, hogy ő küldte el, hogy Istennek a gyermekei. És ennek is van azért üzenete, ugye pont az utóbbi időkben látjuk, hogy a biztonság az sokszor nagyon csalóka. Azért mindenki igyekszik magát valamilyen módon biztosítani, a magánember is, meg a vállalkozások is. Itt nem a biztosítókra gondolok csak, de nyilván ez is része. Tehát valami biztonsági módon gondolkodni. És aztán láttuk, hogy amikor jön egy váratlan esemény, egy világjárvány, akkor ezek a dolgok úgy megreszketnek, vagy jön valami más. Miben bízunk? Ez is itt a kérdés. Azt tanítja Jézus ezzel a történettel, hogy jobban bízunk Istenbe. Bízunk jobban Istenbe. Azt nem mondja, hogy nem kell gondoskodni magunkról, nem mondja, hogy nem kell biztosítani az épületeket, nem erről szól, nehogy valaki félreértse, és aztán utána úgy tűnjön, hogy ilyeneket beszéltem, mert nem. De azt mindenképpen mondja, hogy bízunk jobban Istenbe, hogy az életünket jobban merjük rábízni. A tanítványoknak rá kellett bízni az életüket, legalább azt a szakaszát így próbaként az Úrra. Mennyire bízunk Istenben, mennyire merjük rábízni az életünket, ezt az életünket, meg hát az örök életünket is. Mennyire bízunk benne, komolyan vesszük el az ő szavát, és komolyan vesszük el az ő útmutatását. És persze ott van az is, amikor azt mondja, hogy ha valahol bementek egy házba, maradjatok ott egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan. Hogy ne menjenek innen oda, amonnan ide, hanem örüljenek annak, amit kaptak, és fogadják el, és adjanak hálát ezért. Ez egy nagy tanítás, megint egy kicsit a praktikum oldaláról, ha nem is a útnak az oldaláról, hanem a lelki oldalról. Milyen hibákat lehet elkövetni, tanít Jézus, és hát meg azért mondja el, hogy ezektől megóvja a tanítványokat. És hát milyen érdekes egyébként, hogy egészen olyan praktikus dolgok is ott vannak ebben, amelyeket érdemes komolyan vennünk, érdemes megérteni, és érdemes elfogadni. És persze Jézus azt is elmondja, hogy ez nem biztos, hogy egy diadalút. Nem biztos, hogy egy olyan hadjárat, ahol a végén ünneplő tömeg között vonulnak be a fővárosba, nem lesz, amikor nem fogadják el a bizonyságtételüket. Előfordul, hogy nem fogadják el. Itt kiderül, azt mondja, hogy egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem hallgatnak rátok. Előfordul. Volt már ilyen? Hát volt. Van ilyen, meg lesz is ilyen. Nem fogadnak be, nem hallgatnak rátok. Hát talán itt is vagyunk olyanok, akik egykor mi is ilyen nem befogadó, nem Isten igéjére hallgatók voltunk. Azok, akik így tesznek, azok lehet, hogy most ezt teszik, lehet, hogy most így élik meg ezt a dolgot, de szabad értük is imádkozni, hogy egyszer másmilyen helyzetbe kerüljenek, megváltozzanak, és az életük is megváltozzon. De Jézus azért, amit az emberek mondanak, amit válaszolnak, azért nem teszi felelőssé a tanítványokat. Nem azt mondja, hogy figyeljetek ide, elmentek, 10% elfogadható, 30%, 50% jók vagytok, az alatt vissza ne gyertek. Nem erről van szó. Ti elmentek, ti elmondjátok, őszinték vagytok, megvalljátok a hiteteket, a többit bízzátok Istenre. Ha nem fogadnak be, menjetek tovább. Nagyon érdekes, nem kezdenek el vitatkozni egyébként. A vitatkozás nem kezdődik el. Nem kezdenek el meggyőzni. Nekünk nem az a dolgunk, hogy meggyőzzük az embereket. Nem az a dolgunk, hogy hosszú vitákat folytassunk velük az élet értelméről és olyan kérdésekről, amit úgyse fognak megérteni. Miért nem fognak megérteni? Nem azért, mert buták. Hát azért, mert mi se értettük meg, mielőtt nem ismertük volna meg az Isten kegyelmét. Úgysem fogják megérteni. Bizonyságot tenni, az fontos. Elmondani a hitünket, azt vállalni, fontos. De nem vagyok benne biztos, hogy a vitáknak sok értelme van. Pál maga is mondja, aztán Timóteusnak mondja talán, hogy a értelmetlen vitákat került felesleges. Semmire nem vezetnek. Szóval nem a vitatkozás a cél, nem a győzködés a cél, verjétek le a port is, menjetek tovább. Tegyétek azt, amit rátok bíztam. Ez a ti dolgotok. Tegyetek bizonyságot, és majd, hogyha van eredménye, azért lehet hálát adni, ha meg nincs. Ugye milyen nehéz a kudarccal megküzdeni. És a kudarc az egy nagyon nehéz dolog. Megterhel bennünket. Mindenféle kudarc. Akkor is, hogyha valaki sikeres egy ideig. Ugye milyen furcsa a világ. Biztos hallották a testvérek, hogy van egy úszónő, aki nagyon sikeres volt, olyan sikeres, amilyen sikereket talán még soha senki Magyarországon nem is ért el, és egyszer, amikor, hát nem merném azt mondani, hogy kudarcot vallott, mert hát, hogyha nekem kellett volna ott lennem, akkor ehhez képest, na mindegy, szóval nem volt olyan sikeres, maradjunk így, és hogy milyen nehéz ezt kudarcként megélni. És az életünk tele van azért ilyenekkel. Tehát a legtöbb ember nem olyan, hát persze van, aki elhiszi magáról, hogy ő mindig sikeres, és semmit nem csinál rosszul, és semmilyen kudarc nincs, legrosszabb esetben mások a hibások, tehát azért ilyenek is vannak, láttunk már ilyet, de azért alapvetően előbb-utóbb mindenkinek szembesülnie kell valamiféle kudarccal. És ez néha úgy van, néha sikerek után esik a legrosszabbul, valaki mondjuk nagyon sikeres a szakmai életében, a munkahelyén, a világban, és lehet, hogy a családjában van kudarcot. Sok minden lehetséges, sok minden megtörténhet. De ez az ige arra tanít bennünket, hogy a kudarcban sem vagyunk egyedül. És hogy a kudarcban, vagy akár még a bizonyságtételt követő kudarcban is, a missziót követő kudarcban is, ott van velünk az Úr. És tudja, hogy a mi dolgunk micsoda, és tudni kell, hogy mi a mások dolga. Kedves testvérek, azt mondta nekem egyszer a feleségem, hogy hát mit vártál? Volt valami ilyen vita, vagy helyzet, mit vártál? Mi emberileg egy vesztes ügynek a képviselői vagyunk. Igen, emberileg ez egy vesztes ügy. Annyira, hogy amikor az Úr Jézust elfogták, keresztre feszítették, mindenki meg volt győződve, hogy Jézus veszített. Ez látszott. Aztán utána a követői azok megértették, hogy nem, sőt, ez volt a legnagyobb győzelem. Emberileg mi nem győzhetünk ebben a világban. Mert ebben a világban más dolgok számítanak. Számít nyilván a pénz, a befolyás, az ismerettség, sok minden számít, hogy valami megvalósuljon, valami végbe menjen. És az egyház, bármennyire is vádolnak bennünket ezzel, nem rendelkezik ezekkel. Ami nem baj, nincs is rá szükség, mert nekünk nem a világban kell győznünk. Nekünk nem ez a dolgunk. Nekünk az a dolgunk, hogy bizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról. A többi az nem ránk tartozik. Hogy ha emberileg néznénk, lehet, hogy úgy tűnik, hogy ó jaj, hát számokat kell nézni, ezek alapján elvesztünk, azt kell nézni, hogy nincs elég befolyásunk, azt kell nézni, mennyien vannak hitetlenek, mennyien vannak, akik nem úgy gondolkodnak, nem úgy élnek, hogy az Úristen törvénye mondta. Ez az ő dolguk. De a mi dolgunk meg az, hogy Krisztusról tegyünk bizonyságot. És az, hogy ezt megtesszük-e, Jézus, illetve Isten csak ezt kéri számon rajtunk. A többieket nem fogja számon kérni, azt majd rajtuk kéri számon. Rajtunk azt kéri számon, megtettük-e, mentünk-e, mondtuk-e, megéltük-e, hogy a mi magunk életében volt-e engedelmesség, engedelmeskedtünk-e az Úrnak, hogy alárendeltük-e magunkat az Istennek, úgy, ahogy az egyháznak alá kell rendelni magát Krisztusnak. Ő a fej, mi néki tagja. Ez a dolgunk, ez a feladatunk, hogy az Istennek engedelmeskedve éljünk, őt szolgáljuk, és az ő dicsőségére legyen az életünk. Nekünk ezt kell tenni. És hogyha nem fogadják el, az már nem a mi dolgunk. Imádkozhatunk értük, de ez nem a mi dolgunk. Verjétek le a port is a lábatokról. Ez nem azt mondja, hogy ne csináljatok semmit, félreértés ne essék. Csak arról szól, hogy nagyon is ott van Jézusnak a gondolataiban az, hogy felkészítse a tanítványokat a kudarcokra is. A tanítványok pedig elindultak és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Ezt választottam egyébként egy ilyen vezér gondolatnak, és ezt is írtam ki. Azt hirdették, hogy térjenek meg. Először is elindultak. Nem maradtak ott. Indultak, tették a dolgukat. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen kicsit program is, ami számunkra is, mint gyülekezet is, mint egyház is. Induljatok el, hogy ne maradjunk úgy, és ne várjuk azt, hogy majd valaki más elvégzi ezt a feladatot. Induljatok el, mert benneteket választott ki az Úr, most mi vagyunk az apostolok, most nekünk kell elindulni. Nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy el kell innen költözni, reméljük nem ezt jelenti, hogy az egész gyülekezet elköltözik egy másik helyre, mert elindultunk, de mindenképpen jelenti azt, hogy van egy csomó ember, aki nem ismeri az Urat, hozzájuk valahogy ezt el kell vinni, ezt az ismeretet. Hát talán azért, hogy ellenállhassanak, és leverhessük a port a lábunkról, talán azért, hogy örvendezzünk az egy-két megtérőnek, de elindultak. Nekünk is el kell indulni. Nem úgy vannak már a dolgok, mint régen, hogy gyermekek követik a szüleiket a templomban, úgy vannak, hogy felnőttként kell megtalálni, felnőtteket is meg kell találnunk ebben a világban az evangéliummal, hogy halljanak róla, hogy az életükben megjelenjen ez, hogy egyáltalán jelen lehessen. Mert amivel nem találkozik az ember, azzal nem is tud foglalkozni. És a mi dolgunk az, hogy találkozzon vele. Elindultak, és amiután elindultak, hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Nagyon érdekes, itt meg van fogalmazva a kereszténységnek, Krisztus népének a küldetése. Tehát itt nagyon fontos a küldetés. Nem azt hirdették, hogy menjetek el, és szervezzetek olyan segélyszervezeteket, amelyekben majd mindenkit meg fogtok menteni, és mindenkiről gondoskodni fogtok. Nem ez volt a küldetés. Nem azt mondom, hogy ez baj, ezt kell tenni. Nekünk is van református szeretett szolgálatunk, amely végzi ezt a feladatot. Gyülekezetnek is vannak bizonyára ilyen feladatai, de nem ez a fő küldetése, ez úgy hozzátartozik, van ez is, de nem ebből táplálkozik, nem ebből él az egyház, nem ez az, amit elsősorban végeznie kell. És bármilyen megdöbbentő, még csak nem is azt mondta, hogy alapítsatok egy pártot és jussatok hatalomra. Sőt, azt sem mondta, hogy hozzatok létre civil szervezeteket és jobbítsátok meg a világot. Nem. Azt mondta, hogy hirdessétek. Térjetek meg, ezt kell hirdetni. És ez egy kemény dolog azért, hiszen ez arról szól, hogy az ember Krisztus nélkül nincsen a helyén. Ez arról szól, hogy addig, amíg nem ismerjük Jézusnak a megváltó kegyelmét, addig bizony mindenki a kárhozatra megy. Az az alaphelyzete az embernek, hogy Isten nélkül éli a világot. Persze sokan mondják, hogy ők a maguk módján hisznek valamiben, meg van valami elképzelésük Istenről, csak ugye a probléma az, ezzel kapcsolatban, mert biztos jól el lehet altatni a saját lelkiismeretemet ezzel, a probléma az ezzel kapcsolatban, hogy hihetnek bármiben, a Biblia azt mondja, hogy csak Krisztusban van üdvösség. És ők lehet, hogy valami nagyon szép vallásban meg akármiben hisznek, csak attól nem lesz örök életük. Mert örök életük csak azáltal lesz, hogyha Krisztusban hisznek. Ugye nagyon szépen mondja Jézus, és nem szoktunk erre figyelni, amikor Nikodémussal beszél, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem azt mondja Jézus, hogy mindenkinek örök élete lesz. Azt mondja, aki hisz ő benne. És a hit itt arról szól, hogy a Krisztusban való hit. Tehát, amikor hirdetjük a megtérést, akkor azt kell hirdetnünk, hogy csak Krisztusban van örök élet. Csak Krisztusban van bűnbocsánat. Egyébként valójában ez a csak talán el is lehet hagyni. Mondhatjuk azt, hogy benne van örök élet. És benne van bűnbocsánat, és hogy ez az evangélium. Nekünk ezt kell hirdetnünk. Ez a mi küldetésünk. Persze nagyon nehéz, mert ugye arról szól a dolog, hogy Isten megbocsátja a vétkeinket, de a mai ember nem bűnös, kedves testvérek. Ma nincsenek bűnös emberek, csak másként gondolkodók. Az egyik ezt gondolja, a másik azt gondolja, és általában a bűnösök a többiek. Tehát azok, akik rajtunk kívül vannak. Általában azok a bűnösök, akiket hát valamiért úgy gondoljuk, hogy rosszabbak nálunk. Ők lennének a bűnösök. A Szentírás azonban azt tanítja, hogy mindenkinek Isten megbocsátó kegyelmére van szükség, amit Krisztusban nyerhetünk el. Nyilván én tudom, hogy nem ezt mondták ott el a tanítványok, mert ekkor még nem mondhatták el, hiszen mi már tudjuk, amit ők még nem tudtak, hogy mi jön ezután. Hanem azt mondták el, amit Jézus is mondott, amit János mondott, keresztelő János, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Azt mondták, amivel Jézus is kezdte a szolgálatát, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ők is ezt mondták, térjetek meg. Isten nélküli életből, Istennek engedelmeskedő életre. Ez az a változás, amire hívják az embereket. Ez az, amiről bizonyságot tettek, és ez az, ami az örömüzenet, ami számunkra, hogy ez lehetséges. Ez a feladat is a számunkra. Kihez küld téged az Úr? Hát nem tudom. Biztos ahhoz, aki még nem hallott erről. Biztos ahhoz, akinek szembe kell futnia valakivel, aki engedelmes életet akar élni az Úrnak. Akinek fontos az Istennek a törvénye, az ő akarata. Szembe kell futnia egy ilyennel, aki majd megdöbben azon, hogy még vannak ilyen emberek. Szembe kell futnie valakivel, aki megdöbben azon, hogy jé, hát még vannak reformátusok, hogy ez nem csak valami régi dolog, ez nem csak a történelem könyvek lapjain létezett, hanem vannak olyanok, akik meg is élik ezt ma is. Ez egy megdöbbentő élmény egyébként, kedves testvérek. Ugyanúgy, mint ahogy egyik testvérünk, most háta mögött beszélek, úgy látom, de az egyik testvérünk mesélte, hogy vasárnap éppen igyekezett valahová, és a liftben megkérdezték, hogy hová megy ilyen korán reggel, és mondta, hogy templomba. És ledöbbent az illető, hogy templomba járnak ma még emberek. Tehát teljesen magánkívül volt a csodálkozástól. Szóval kell, hogy legyen ilyen élménye a körülöttünk levő embereknek, hogy mi Krisztusnak a népe vagyunk. Néha nem is csak a nagy beszéd által, vagy nem a győzködés által, hanem éppen az életünknek a hitelessége által. Nem azért, mert olyan jók vagyunk, ugye az életünk hitelessége nem azt jelenti, hogy jobbak vagyunk a többieknél, hanem hogy engedelmesek vagyunk Istennek. A tanítványok elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. De jó, hogy valaki elindult és hirdette nekünk ezt. De jó, hogy valaki nem tartotta ezt titokban, hanem hogy mi is megismerhettük. Olyan jó, hogy voltak olyanok, akik által mi magunk is hívőkké lehettünk. Kedves testvérek, most rajtunk a sor. Induljunk el az otthonunkba, munkahelyünkre, ahol vagyunk, ahol mások is vannak, és merjük megélni a hitünket. És hogyha kérdezik, merjünk elvállalni, hogy hová tartozunk. És merjünk ebben példák lenni, hogy elfogadjuk Istentől a bűnbocsánatot. Hát mindig kezdődik valami, amikor véget ér. Tegnap véget ért egy hónap, most kezdődik egy új. Micsoda lehetőség, hogy mi is elinduljunk ezen az úton. Vagy ha ezen haladtunk, jól megerősödjünk és menjünk tovább. Kaptunk erre Istentől ma egy biztatást mindannyian. Keressük meg a lehetőségeit a hit megélésének, a hit megvallásának. Úgy, ahogyan Krisztus küld bennünket, mindannyiunkat. Ámen. Isten igéjére válaszolva a 264. számú dicséretnek énekeljük a második versét. A 264. számú dicséretünket keressük ki. Ez egy jól ismert ének, a második verse is szerintem. Így kezdődik: áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük egyenként az Úr elé hálaadásunkat, könyörgésünket, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is megállhattunk előtted, hallhattuk az evangéliumot és a te biztatásodat. Köszönjük neked, hogy most is szóltál hozzánk, hogy megtapasztalhattuk, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy minden helyzetben számíthatunk rád. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, és azt is, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet. Kérünk téged, Urunk Istenünk, tekints kegyelmesen az életünkre, erősítsd meg a hitünket, és tégy alkalmassá bennünket a Szentlélek által, hogy ne csak megéljük, hanem meg is tudjuk vallani hozzád tartozásunkat. Te látod a hiányosságainkat, látod azokat a dolgokat, amelyekben fejlődnünk kell. Taníts, vezess, erősíts bennünket, atyánk. Köszönjük a közösséget, amivel együtt dicsőíthettünk téged, és együtt hívhatjuk szent nevedet segítségül. Köszönjük, hogy testvéreket adtál nekünk, köszönjük, hogy egymást is erősíthetjük, egymásért imádkozhatunk, és köszönjük, hogy értünk is imádkoznak. Urunk, mennyei édesatyánk, kérünk téged, hogy tekints a mi életünkre kegyelmesen, és lásd meg a mi hiányainkat, gondjainkat. Imádkozunk azokért, akik ezen a vasárnapon, ebben az időben gyászban vannak, különösen is azokért a családokért, akik ezen a héten vettek búcsút szeretteiktől, akik várják a te vigasztalásodat, várják a te szeretetednek a valóságát, sebeiknek gyógyulását a mindennapokban. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzájuk, őrizd meg őket, és szereteteddel tartsad meg őket. Imádkozunk a betegeinkért, Urunk, azokért, akik hozzád kiáltanak, akik a gyógyulást várják, és imádkozunk azokért, akik nehezen hordozzák az életnek a terheit. Néha nem csak testi, hanem más betegségben és nehézségek között is vagyunk. Urunk, tekints szeretettel, irgalommal azokra, akik innen kiáltanak hozzád. Urunk, megvalljuk előtted, hogy emberi kapcsolatainkban, azok hiányában, vagy éppen összekuszálódott voltában nem mindig tudunk kiigazodni, nem mindig érezzük azt, hogy hogyan tovább. Urunk, adjál nekünk bölcsességet, adjál értelmes szívet, mint egykor Salamonnak, hogy ezekben is jó döntéseket tudjunk hozni. Segíts, hogy egymást tiszta szívből tudjuk szeretni. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, hálát adunk az áldásokért, amit a Szent Lelked által megtapasztalhattunk eddig, és kérünk, hogy őrizd meg bennünket, és segíts, hogy hirdethessük mindazt, amit ránk bíztál, megélhessük mindazt, amire elhívtál. Imádkozunk, Urunk Istenünk, Magyar Református Egyházunkért, az egyház szolgálatáért ebben a világban. Köszönjük mindazokat a lehetőségeket, amelyek teremtődnek, és amelyekben veled lehet találkozni. Kérünk nem csak a református egyházért, hanem minden keresztény közösségért, hogy mindannyian megmaradjunk a hitben, hozzád való ragaszkodásban, és az igét tisztán merjük hirdetni ebben a világban. Urunk, Istenünk, imádkozunk városunkért, országunkért, nemzetünkért, légy kegyelmes Isten, tekíts reánk, ne a bűneinkre, hanem imádságunkra, és őrizd meg bennünket. Mennyei édesatyánk, eléd hozzuk vezetőinket. Kérünk téged, hogy te adj nekik bölcsességet, és ha nincsen, vezesd őket hitre, hogy a te dicsőségedre tudjanak élni. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket, mondjuk el a Jézus Krisztustól tanult imádságot fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, persejpénzeket, egyházfenntartói hozzájárulást, minden támogatást, ami lehetővé tette, hogy a gyülekezetünk működhessen. Szeretettel hirdetem, illetve szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kétszer is együtt álltunk, gyászoló családokkal búcsúztunk, Isten áldását kértük a családok életére. Július 27-én Veres Jolán, Eszter 77 éves korában elköltözött testvérünk szerettei számára kerestük Isten vigasztalását, lányai, unokája, testvérei és a közeli hozzátartozók számára Isten vigasztalását kívánjuk nekik. Tegnap, július 31-én gyülekezetünk tagjának, Szabó Attilának, aki 76 éves korában ment el a minden élők útján, Ravatalánál álltunk meg imádságban Isten igéjével. Most is imádkoztunk feleségéért, fiáért, menyéért, unokájáért, testvéréért, minden családtagért. Az Úristen vigasztalását kívánjuk a gyászoló családtagoknak. Aki talán névről nem ismerte, vagy nem tudja, hogy kiről van szó, Szabó Attila testvérünknek helye volt a templomban, itt ezen a oldalon ült, itt ebben a fél mellékhajóban. A legtöbb istentiszteleten, már amikor az utóbbi időben volt istentisztelet, itt volt közöttünk, úgy tudom, hogy a gyászjelentése még kint van a ajtón is, aki megy kifelé, vessen egy pillantást, van rajta kép is. Az Úristen vigasztalását kívánjuk. Szeretettel hirdetem, hogy szerdán 10 órakor tartunk a héten, ez lesz a eheti alkalom most, bibliaórát a gyülekezeti teremben. Tehát 10 órakor lesz bibliaóra a gyülekezeti teremben. Ránk következő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk itt a templomban, az alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. A záró énekünk kapcsolódva az ige hirdetéshez is, és egy kicsit tovább lépve is ebben, a 397. dicséret. A 397. dicséretnek mind az 5 verse, örvendezve, hogy tudunk énekelni, mert ugye az egyik megszorításunk az volt, hogy csak kicsikéket énekelhettünk, most ez egy picit hosszabban is lehet, 397. ének, Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed. Végig énekeljük.
Oh.
nemzeti imádságunk éneklése előtt fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.